Meg most ugyanilyen volumenű ez a projekt, amiről beszélsz, mint az észak-ugandai projekt?
Igen, hasonló volumenű, csak más célcsoportot érint, mert itt a migráció, az elvándorlás, az elmenekülés problémája is be fog kapcsolni, szóval megint csak egy nagyon marginalizált csoporttal fogunk foglalkozni. Kicsit más lesz, de a projektnek a jellege, tehát az, hogy valamilyen szakképzést nyújtunk nekik, amivel azután ők az ott élők boldogulni tudnak, az körülbelül hasonló lesz. Aki pedig személyesen szeretne velünk esetleg még találkozni, az megteheti. A héten ugyanis Kapolcson a Big End Petenden, a Kapolcs Művészetek Völgye rendezvényt sorozaton belül is. Az Afrika faluban leszünk keddi napon, 29-én. Egyrészt itt lehet velünk személyesen találkozni, illetve szokásos módon elmondanám, hogy minden az Afrikai Magyar Egyesületet érintő információt a támogatási programokról, rendezvényeinkről a www.ahu.hu oldalon olvashatnak a kedves érdeklődők, illetve hát mindenki kezdje a reggeli kávé és briós mellé a legújabb afrikai hírekkel. A reggelit aztán megteheti a www.afriport.hu oldalon, úgyhogy kellemes további vasárnapot kívánok, és azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna elmondani.
Jó, nagyszerű, nagyon szépen köszönjük a bejelentkezésedet, és neked is kellemes vasárnapot továbbra
is. Köszönöm, szervusztok!
Szia! Szilasi Ildikót hallottuk a telefon másik végén, aki az Afrikai Magyar Egyesület házatájáról számolt be nekünk hírekkel, és már elfoglalta vendégem a helyét a stúdióban, Pataki Istvánt köszöntöm, aki a Magyar Energia Hivatal elnök helyettes. Szép jó napot, szia!
Szervusz! Üdvözlöm a rádióhallgatókat!
No, gyorsan tegyük tisztába azt, hogy miért is vagy te itt ma. Ugye augusztus 9-én lesz Szerencsen a Szerencs Summit nevű rendezvény, amiről az Ildikó az imént mesélt, és ez körbe fogja járni, és a központi témája, azt hiszem, ha jól tudom, a megújuló energiaforrások Afrikában. És ebbe hogy kapcsolódik be egy, hát gondolom az energiával kapcsolatos szakmájú ember, de mégis Afrika az hogy jött képbe?
A magánéletem vezet vissza. Fekete Afrikában, Nigériában jártam gimnáziumba, 3 évig éltem gyermekként. Édesapám volt a munkavállaló, én voltam a gyerek. Ennek immáron 40 éve. Az ott tartózkodásom alatt azért megtanultam az ottani törzsi nyelvet, amit azért már igen elfelejtettem, de még azért előjön a Hausa nyelv. Nemrégiben a USAID kért fel egy szakértésre Nigériába, pontosan ezekből a gyökerekből elindulva, hogy van, természetesen van bennem egy fekete-afrikai indítatás, egy szakértésre a nigériai energiahelyzetnek a felmérésére és egy esetleges tanácsadásra. Egyébként Magyarországot képviselem Brüsszelbe, az Európai Regulátorok Szövetségébe, aminek alelnöke vagyok, és a megújuló energiákért felelős alelnöke. Ezért igen, közel érzem magamhoz az megújuló energiavilágot.
Értem. Az AHU, az gyakorlatilag hogy talált meg? Gondolom a szakmai oldalt is nézték, de ugye augusztus 9-én Szerencsen lesz egy előadás sorozat, amiben szerepelni is fogsz.
Hát már régen nagyon jó kapcsolatokat ápolok a nigériai nagykövetséggel, az előző summiton is ott voltam. Azt hiszem már benne forgok itt a magyarországi afrikai körökbe.
És mi lesz a téma? Tudjuk, mi lesz a téma, hanem mi lesz igazából a tematikája az előadásodnak?
Egy csattanó körül próbálom vázolni a helyzetet, és a dolognak az a csattanója, hogy megújuló energiákra, az energia szegénységben és az energiához való nehéz hozzájutásban fordul az emberiség, mert a megújuló energiákat termelő berendezések ma még drágák. A csatornai a dolognak az, hogy pont Nigéria és pont Fekete-Afrika egy energiában hihetetlenül gazdag ország. Tehát ennek a kettősségnek a feloldása, Afrika mindenben gazdag. Foszilis energiában is, és megújuló energiában is. Szemben ugye Magyarországgal, ahol mindkét energiafajtában nagyon szűkölködünk.
De érdekes mégis, hogy mindkét térségben ugyanazokkal a problémákkal küzdködünk.
Hát nem egészen.
Nem?
Nem egészen. Én úgy érzem, hogy, Nigériában alapvetően a beruházás szűke, pénz szűke, infrastruktúra szűke határozza meg az energiahelyzetet, még geográfiailag is az az energiamennyiség, ami rendelkezésre áll, az is délen van. Északabbra egyre kevesebb a hálózat, északabbra egyre kevesebb a energiához való hozzájutás. És nemrégiben, amikor kint jártam Abudzsába, akkor személyesen megtapasztaltam, hogy milyen érzés az, amikor naponta háromszor kimegy a villany, eloltódnak a lámpák, leállnak a számítógépek, aztán szépen lassan dízelgenerátorok újra keltik a hálózatot. Tehát Abudzsa közép Nigériában van, ettől északabbra még rosszabb a helyzet.
És ezért voltál akkor kint, hogy ezt a szituációt felmérd, és erre valami javaslatot tegyél, hogy miért megoldás?
Alapvetően részt vettem egy afrikai energiaregulátorok konferencián, és ha már ott voltam, akkor természetesen felkértek arra, hogy egy kicsit hosszabb időt töltsek, és vizsgáljam meg a ottani lehetőségeket. Nagyon-nagyon érdekes volt az ottani helyzet, amivel szembe kerültem, mert egy olyan versenyhelyzettel találkoztam, amivel talán a világon sehol máshol, hogy a villamos energia hálózat rendelkezésre állásának hiánya miatt a lakosság egyre többet a háztartási kis mikro dízel vagy benzinüzemű kis generátorok felé fordul. Jelen pillanatban minden tehetősebb ember tart a udvar hátsó felén egy ilyen kis dízel vagy benzinüzemű kis, vagy nevezzük népszerű nevén kis Honda generátort, aminek a rendelkezésre állása az tőle függ, és akkor nem teszi ki magát a naponta többször elmenő hálózatnak. Ennek az a pénzügyi következménye, hogy a hálózat nem jut bevételhez. Ha a hálózat nem jut bevételhez, akkor nemhogy fejleszteni nem tud, nem még karbantartani se. Uh-huh. Tehát a villamosenergia hálózat rendelkezésre állása egyre rosszabb, a generátorok meg egyre inkább terjednek.
És akkor a megoldás?
Hát volt egy javaslatom, amit leírtam, ott hagytam, nem hiszem, hogy keresztül vihető, de ennek a javaslatnak az lett volna a lényege, hogy egy bizonyos méret fölötti ilyen generátorok, amik nagyobb ipari létesítményeknek, vagy szállodáknak, nagyobb üzemeknek a tulajdonában van, mondjuk megawatt nagyságrendű, ezeket törvényileg kötelezni arra, hogy együtt dolgozzanak a hálózattal. Ez nyilván ellenérdekeltséget szül, nagy ellenállás szülne, nehezen keresztül vihető, viszont ez az egyetlen egy módszer arra, hogy hirtelen beruházás nélkül, többlet ráfordítás nélkül, többlet néz nélkül azonnal egy olyan hálózatot lehetne létrehozni, amelyiknek a rendelkezésre állása az elfogadható.
Egymás segítve működne a párhuzamosan. Egy gyors kérdés itt még a hírek előtt, ami nagyon megcsapta így a fülemet, hogy ugye Afrika dúskál mind a foszilis, mind a megújuló energiaforrásokban. Akkor mégis hogy lehet afelé terelni az ottani embereket, hogy a megújuló energiaforrásokkal foglalkozzanak és abba fektessenek?
Én úgy érzem, hogy független attól, hogy Afrikának kiváló adottságai vannak, nagyon-nagyon magas a napsütéses órák száma, csak úgy a összehasonlítás kedvéért Németország északi felében 600-700, maximum 800 a napsütéses órák száma, nálunk Magyarországon már kivételesen magas, itt 1300-1400 körül lehet, 1700 körül van Spanyolország, Olaszország, Fekete-Afrikában 2500 alatt nincs. Ez nagyon sok, ez nagyon magas. Természetesen az intenzitása is sokkal nagyobb az ottani napsütésnek. Tehát nagyon-nagyon alkalmas a fotovoltaikus celláknak a telepítésére. Azonban a megújuló energia forrásokból származó villamosenergia fajlagos ára, ami majdnem a beruházás amortizációja, tehát üzemköltsége nincsen, csak beruházási költsége van. És az ebből számított mutatókkal még mindig sokkal magasabb, mint a hálózatban termelt villamos energia, foszilis alapú hálózatban termelt villamos energia ára. Tehát ma még a megújuló forrás luxusnak minősül, Európában is csak akkor létesítenek, hogyha azon állami támogatás van.
Ez lehet annak az oka, mondjuk, hogy persze, hogy lehet annak az oka szerintem, hogy ugye ellenérdekeltség van szintén az olyan társaságok, illetve cégek oldaláról, akik ugye a foszilis részében érdekeltek.
Hát...
Nem lehet itt mögöttem most elkezdek konspirációs elméleteket gyártani, egy valamilyen fajta lobby, amitől nagyon drágának tűnik a megújuló energiaforrás, akár itt, akár Afrikában.
Júniusban volt Ausztráliában, Brisbane-ben egy hidrogén energia konferencia. A hidrogén ugye nem energiahordozó, csak energia közlő közeg, tehát a hidrogén a természetes formájában nem fordul elő, és azonnal az út a megújulókhoz vezet. És ezen a konferencián volt szerencsém vezetni egy panel beszélgetést, amelynek az volt a feladata, hogy kimondatni a panel résztvevőivel, hogy hogyan kommunikálható az a tény a politikusok felé, hogy az utolsó percekben járunk itt a Földön, tehát a Földünknek az elpiszkolódása és a környezeti károsodás az már olyan mértéket ölt, hogy azt mondhatjuk, hogy az utolsó óra. És ez a panelbeszélgetés egy olyan eredményre vezetett, hogy nem lehet kommunikáltatni a politikusokkal, mert a politikusok nagy részét pont azok az erők juttatták hatalomra, akik a foszilis tüzelőanyagban, az előműiparban, az energiaiparban érdekeltek. Tehát ez egy elég ellentmondásos helyzet.
Hát mondjuk én azt látom, hogy azért ennek is van egyszer csak egy vége. De gondolom egyszer csak nem lehet majd, ugye, hogy nem lesz kőolajunk egyszer, nem lesz földgázunk egyszer, nem lesz, nem tudom, nap az lesz mondjuk, de nem gondolkodnak előre?
Nem tudom, hogy melyik probléma sújtja jobban az emberiséget. Az egyik probléma, hogy nem lesz olajunk, nem lesz földgázunk, a másik probléma, hogy nem kapunk levegőt, mert annyira elszennyezzük. Kettő valahogy, mint együttesen zuhanna rá az emberiségre. De az emberi történelem idáig mindig azt bizonyította, hogy az előre jóslatok nem működnek. Hiába mondja ki valaki a fenyegetettség szót, effektív nem történik semmi, mindaddig, ameddig valami baj nem történik. Nagyon jó példával szolgált valaki ott a Brisbane-i hidrogén konferencián, hogy ugyanez a probléma a dohányos emberrel is. Mondják a dohányosnak, hogy ha dohányzik, meg fog halni, de attól még rágyújt. És az első infarktus után érdekes módon azonnal leszokik a dohányzáson. Körülbelül ugyanez a helyzet a földdel és a energiával és a környezetünkkel, hogy sajnos az emberiség alaptermészete olyan, hogy megvárja, még a probléma bekövetkezik.
Hát igen, mondjuk a jóslatokhoz visszatérve a Nostradamusnak lehet, hogy más lenne a véleménye róla. Jó. No, hogyha van valami hozzáfűzni valótok az eddig elhangzottakhoz, akkor azt megtehetitek a 0629986986-os SMS számon, illetve van egy adástelefonszámunk is, ami az 5555986. Ha meg nincs, akkor hallgassátok továbbra is a Rádiókafét csak úgy, ahogy idáig. És én most eltűnünk, legalábbis mi egy kicsit visszavonulunk, a feles híreket átengedjük Szabados Timinek, és aztán jövünk vissza.
Egyre gondolunk. Rádiókafé 98.6. Van barátod. Nektek is jó, nekünk is jó. Reklám a Rádiókafé 98.6-on.
Hello, Nesta vagyok, a Rádió Café 98-at vezető zenei szerkesztője. Ez a Some Like It Hot című dal a Club de Belugától. Ha épp nem lennék itt, és te mondjuk nem vagy net közelben, de mégis tudni szeretnéd, mi szól a rádióban, a kívánt információkat megkaphatod SMS-ben. Csak küldd el a zeneszót a 06 91 220 320-as számra, és a választ pillanatokon belül megkapod. A szolgáltatás díja SMS-enként bruttó 77 forint. További részletek a www.radiocafe.hu-n.
Aki nem szereti a változatosságot, az ne figyeljen ide. R.E.M., Sex Pistols, The Killers, Kaiser Chiefs, The Kooks, Jamiroquai, Serj Tankian, Royce Murphy, Baby Shambles, Alanis Morissette, Pendulum Live, The Wombats, Kimani Marley, Seung Kuti and Egypt 80, Avantasia, Ice Dolls, Exodus, Justice, Carl Cox, Perry Corsten, Danko Jones, José González, a változatosságot